Hazánk egyik legnagyobb arborétumának, a Tiszakürti Arborétumnak az ökológiai vízpótlását oldhatná meg egy beruházás, de mielőtt erről beszélgetnénk, kicsit beszéljünk a Tiszakürti Arborétumról, hiszen nem mindenki ismerheti ennek a kertnek a történetét.
Ugye a Óza grófi nevéhez köthető magának az alapoknak a létrehozása az idejükben, a Közép-Tisza mentén még ugye teljesen más klimatikus viszonyok uralkodtak, és ugye az uradalmi kastélyoknak egy jelentetessége volt az a kertészeti kultúra és ugye az a dísztövényekhez való kötődés, ami magukban az arborétumokban meg tudott testesülni. Na most nyilván a helyi sajátos természeti adottságok azok lehetővé tették azt, hogy az akkor megmaradt egykori ártéri keményfás ligeterdők, amelyeket a kocsányos tölgy, a magaskőris, mezeijuhar, vénicél fafajok alkottak. Ezek egy olyan sajátos mikroklímát és olyan sajátos élővilágot tudtak tartani ebben a térségben, ami maguknak, azoknak az egykori grófi családoknak, akik ugye a térségben éltek, ugye tetszett és nagyon sokakat megihletett az, hogy az uradalmi kastélyukhoz tartozon egy arborétum is, és ugye ezeknek az egyik ilyen utolsó példája a Tiszakürti arborétum, ahol igazából a családnak köszönhetően létre tudott jönni egy olyan gyűjteményes kert, ami mind a mai napig várja a látogatókat, és emellett fent tudott maradni az a keményfás ligeterdő is, amiben az alföldön már nagyon keveset találunk. Ugye pontosan amiatt van ennek óriás nagy jelentősége, hogy a legtöbb helyen ezek a erdőtársulások, ezek áldozatul estek a különböző fakitermelési munkáknak, vagy éppen a igencsak zivatalos történelmi koroknak, és Tiszakürt meg abban a szerencsés helyzetben van, hogy az egésznek az alapját képező rendkívül izgalmas és értékes erdőállomány egy része bent tudott maradni, és ugye minden mai napig ez biztosítja azt a légkört, azt az atmoszférát, amit az ember belépve ide az arborétumba átélhet és érezhet az ott töltött idő alatt.
Amikor a kertet megalapították, és megtörtént a külhöni fajok telepítése, vannak platánok, hársak, amerikai tölgyek, fenyőfajok, fekete erdei, jegenyefenyők, nehézszagú boróka, lucfenyő, stb. Ezek ma is megvannak, vagy azért átalakult a kert növényvilága?
Nyilvánvalóan, mivel gyűjteményes kertről beszélünk, ezért ugye az évek, évtizedek során nagyon sok változás történt. Ugye többek között történt 60 évvel ezelőtt egy dajka erdő telepítés, mert maga a teljes arborétum napjainkban 60 hektáros kiterjedésnek örvend, és maga a gyűjteményes kert része az ettől kisebb, de ugyanakkor meg a mikroklíma fenntartása érdekében olyan tölgyeseket telepítettek, amelyek részben ugye a talajvízháztartás, talajárnyékolás szempontjából fontosak, és ugye a korábban még a grófi időkben szántóként használt területeket, azokat szépen vagy visszagyepesítettük, vagy pedig ugye erdő található rajtuk, és gyakorlatilag azok a felsorolt növények, amiket ugye ön is említett, ezek nagyon sok más egzotikus növényel egészültek ki. Itt ugye különösen fontos azt hangsúlyozni, hogy maga a gyűjteményes kertnek a fenntartása olyan kulcsfontosságú, ami igazából a látogatók szempontjából is az érdekességeket próbálja bemutatni, nem beszélve arról, hogy egyik-másik idősebb fa, egy erd vagy éppen növény, az már látványában is, megjelenésében is az emberek szemében érdekességként jelenik meg. Másrészt pedig ugye vannak olyan növényfajok, amelyek a változó időjárásunkat nagyon nehezen tudják elviselni. Valami nyilván szép az idő során eltűnik a gyűjteményes kertből, de rengeteg olyan új fajt igyekeznek a kollégák köntartani, telepíteni, amelyek mindenképpen a látogató közönség számára érdekességet szolgál. És egyébként itt fontos hangsúlyoznom azt, hogy nem csak az egzotikumokon van a hangsúly a távoli földrészek növényeinek a bemutatásán, hanem ugye emellett van egy olyan jellegű funkció is, amely gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a hazánkban honos növényzetet is megismerhessük, és ugye a hazai növénytársulások jeles, látványos képviselői közül is találunk fajokat, amelyek részben erre a térségre jellemzőek, részben pedig ezek a megjelentett élő típusokra jellemzőek.
Ugye mondta a dajka erdőt, és van egy bizonyos sugárút rendszer, amelynek a keretein belül mérsékeltövi tölgyfajokkal egészítették ki a meglévő állományt. Na most beszélt a klímaváltozásról, és azt hiszem, hogy ez az arborétumokat is sújtja nem kis mértékben. Azt láttuk a 2022-es és a 2024-es aszálynál, hogy bizonyos fafajok ezt az iszonyatos forróságot és minimális csapadékot nem igazán viselik el. Gondolom akkor az arborétum is kitett ezeknek a viszonyoknak.
Igen, annyi a különbség és annyi a szerencse egyébként a dologban, hogy gyakorlatilag a Tisza partján helyezkedik el maga az arborétum, és nyilván a Tisza folyó önmagában is egy kedvezőbb, páradúsabb mikroklímát tud biztosítani ebben a térségben. Sajnos a alacsony vízállásnál már egészen szembetűnő a folyó medernek az a fajta mélyülése, a folyóvíz bevágódása a mederbe, ami már negatívan hat a környező élőhelyekre, tehát azok alól is elszívja a vizet, és ezért nagyon fontos gondolkozni azokon a műszaki megoldásokon, amelyeknek a segítségével az arborétumba érkező vizeket tudjuk használni. De többek között a településnek a csapadékvízelvezető rendszere, egy kisebb elvízcsatorna is gyakorlatilag ide torkollik be, hiszen az arborétum az ennek a környéknek a legmélyebb pontján került kialakításra, és emiatt a térségből kettő csatorna is ide fut, amelyek valamennyi vizet ide tudnak vezetni távolabbi területrészekről, és ugye ezeken, mivel a két csatorna közül az egyik egy aránylag természetes jellegű mederben folyik, ezért lehet élni olyan természetes megoldásokkal, hogy farönkökből létesített ilyen kis bukók segítségével lehet emelni ezeknek a vízszintjét, és tudunk vizet megtartani. Az arborétum másik részére pedig egy olyan mesterséges csatorna érkezik be, ami számfogó köldek felől hozna be belvizet, ha lenne belvíz, viszont alkalmas a csatorna arra, hogy ezen akármilyen szivattyús megoldással vizet mutassuk vele, vagy pedig az ide érkező vizeket megtartjuk bent, és a térségnek a mikroklímájában, illetve az arborétum mikroklímáján és a vízszálltartását javítsuk ennek a segítségével, csak ugye ehhez ennek ki kell építeni a teheti terrendszerét.
Tehát ez lesz akkor az a beruházás, amiről kezdetben beszéltünk, hogy megoldják a Tiszakürti Arborétum ökológiai vízpótlását, és ugye a víz útvonalának a biztosítását.
Így van, ez azt jelenti, hogy a arborétum területén kívül eső csatorna szakaszokon kell olyan vízügyi beavatkozásokat elvégezni, amelyeknek a segítségével biztonságosan lehet vizet kormányozni erre a területre, és a jelenlegitől kicsikét magasabb vízszintet tudunk bent tartani, aminek ugye azért van különösen nagy jelentősége, mert a csatorna innentől kezdve nem elfelé fogja vezetni a vizet, hanem megtartani fogja a területen, és ugye az arborétum szárazodását azt tudjuk ezáltal mérsékelni, és ugye ehhez tudnak társulni aztán ugye olyan jellegű koncepcionális módszertani dolgok, amiket tudunk alkalmazni, hogy ha már ugye tudjuk a talajban a vizet tartani, akkor védjük a talajfelszínt is. Talajfelszínt pedig ugye azáltal védhető, hogyha a fákon lefogó elszáradt lombozat ősszel nyilván ezt a talajfelszínt az erdőben letakarja, de vannak tisztásaink, vannak rétek a területen, és ugye ezeken szisztematikusan bizonyos fordokon, bizonyos területrészeken a növényzet magasan van hagyva. Nyilván az emberek része sokszor csodálkozik azon, hogy miért nincsenek ezek is 2 cm-es magasságúra lenyírva ezek a területfordok. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy az embereket is tanítsuk és okítsuk, mert többen le van írva hál' Istennek ismertető táblákon a látogatók számára, hogy a fű és fű között óriási különbség van. Egy udvarban kezelt gyepet, amit ugye hetente-kétenete valaki otthon lenyír, a talajnak a kiszáradása sokkal gyorsabban zajlik, mint egy olyan gyeprészen, ahol nincs rendszeresen kaszálva a fű, sőt, ugye az ott előforduló különböző hazánkban őshonos növényfajok egymástól eltérő időpontokban virágoznak, tehát az év legnagyobb szakában találunk közte olyan őshonos virágos növényeket, amelyek egy része egyébként közönség és aránylag gyakran látható növény, de vannak közöttük értékes meg ritkán látható növényfajok is, és ugye ezeknek a közössége egy olyan zárt rendszert alkot, amit az ember mikor lehajol, és hogy megvizsgálja, hogy hogyan néz ki a szerkezete egy ilyen gyepnek, ami még tele van élettel, rengeteg rovar mozog ezeken, járnak a lepkék, a különböző méhek a virágokra. Gyakorlatilag ugye az emberek meg tudják tapasztalni azt, hogy még egy 2 cm-esre vágott pázsiton nincs élet, addig egy ilyen bolygatatlan gyep, ami nyüzsög az élettől, egy nagyon fontos pozitív hatást is gyakorol, méghozzá a talaj kiszáradását lassítja, sőt, nagyon sok esetben meg is tudja akadályozni egyes terület részeken, és ezáltal az emberek testközelből tudják megtapasztalni azt, hogy a víznek tartással, illetve egy tudatos növényzetgondozással hogyan tudunk egy kisebb régióban a víznek tartásért küzdeni.
Ugye itt olvasom a beruházásnak a részleteit, és itt van az, hogy a legtöbb munkát a csatornák és a környezetük rendbetétele adja. Itt ugye több csatorna is van, és van olyan csatorna is, amely a Tiszakürti Arborétumnak a területére esik, de hát ugye itt védett területről van szó, tehát akármit csak úgy nem tudnak elvégezni, és van olyan terület, ahol nem is tudnak gépi munkavégzést végezni.
Igen, ugye az a óriási szerencsénk, hogy az Arborétum országos védett területén érdemben a jelenleg is ott meglévő és üzemelő szivattyú telepen kívül máshol az Arborétumban nem indokolt különböző jellegű földmunkák végzése. Azok a beruházási elemek, amelyekről most jelenleg szó van, ezek már ugye a nem védett területen vannak, jó részt szántóföldek között, tehát ugye azok a jellegű földmunkák, amiket ugye említ a dokumentum, ezek már azt hivatottak elérni, hogy azokon a szántóföldeken, amelyeken keresztül futnak ezek a csatornák, úgy lehessen gazdálkodni, hogy a csatornának a megemelkedett vízszintje az nem fogja ezeket elönteni. Úgyhogy elsősorban ugye ez azt jelenti, hogy azokon a csatornákat olyan műszaki beavatkozásokkal kell jókarba helyezni, amelyek a szomszédos terület tulajdonosok és mezőgazdasági termelők számára egy biztonságos termelést is lehetővé tesz, mind a mellett, hogy a csatornában a megemelt vízszint az egy jóval kedvezőbb talajvízháztartási viszonyokat tesz lehetővé, ami a mezőgazdaság számára is egy nagyon fontos pozitív eredmény, és ugye emellett a bejutó víz az Arborétum területén pedig, de ott a párásítással, a talaj átnedvesítésével hozzájárul ahhoz, hogy az a jelenleg szárazodó, folyamatos vízhiánnyal szenvedő térség, ez egy picit fölélegezzen, egy picit több vízhez tudjon hozzájutni.
Mikor kezdődhetnek meg majd a beruházások, hiszen ugye most még csak a felhívást tették közzé, tehát gondolom azért még idő.
Így van, ennek majd szüksége lesz egy pontosabb tervezési folyamatnak a lefutatására, valamint ugye a kivitelezésekhez. Ezekben most nem mernék belebocsátkozni, hogy ezek mikor fognak tudni elindulni, de reményeink szerint a jövő évben már érdemi előrelépések fognak történni, és várhatóan, mivel a munkák jellege eszedíti előre, egy-két éven belül ez akár be is tud fejeződni szerencsés esetben.
60 hektáros területről van szó. Most milyen képet mutat, melyek azok a fafajok, amelyektől lehet, hogy el kell köszönni? Vagy azért próbálnak mindent megmenteni, és amennyire lehet mesterségesen öntözni, mert más lehetőség nincs?
Igen, tehát hogy elköszönni nem szeretnénk igazából semmitől, mert azok a fák, amiket ha csak fákról beszélünk, de lehetne ugye cseréket is ugyanúgy említenünk, amelyek figyelmet érdemelnek, vagy tényleg az ékei az Arborétumnak, azok egy része már korábban fakadóan is az öntözéssel nem lehet igazából napi szinten ezeket gondozni, mert nem is igénylik olyan mélységben vannak tehát a gyökereik, hogy igazából nekik nem okoz gondot a jelenlegi klíma, viszont az újonnan telepített növények esetében már ez jelenthet problémát, és ugye főleg itt a fiatal fákban, a csemeték szempontjában nagyon fontos az, hogy a rendszeres öntözéssel ezeket megóvjuk. Természetesen vannak olyan fajok, amelyek hosszú távon nem tarthatóak meg, hogyha az időjárásunk az továbbra is ennyire száraz fog maradni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi gyűjtemény az alkalmas arra, hogy fent tudjon maradni a szükséges gondozás mellett. Nyilván az öntözést, amikor indokolt, elvégzik a kollégák, de szerencsére azok a 300 éves völgyfák, amelyek az igazi látványt jelentik, azok szerencsére nem szenvednek olyan mértékben, de nem is szeretnék elérni azt a szintet, hogy ezeken a fákon látható nyoma legyen annak, hogy az időjárásuk változása miatt ezek a fák elkezdik egyes ágaikat elveszíteni. Nyilván egy erdőről van szó, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy amikor valaki egy száraz fát lát, az nem minden esetben jelent rosszat. Tehát a szárazfa az ugyanúgy egy erdőnek a része. És ugye itt ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt egy olyan sajátos arborétumról van szó, ahol erdő található a gyűjteményes kert mellett, tehát az erdőben lévő szárazfákat igyekszünk nyilván a látogatók számára biztonságossá téve megtartani magában az erdőben, hiszen fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy nem csak az élő fáknak van szerepe egy életközösségben, hanem az elhalt fának is ugyanolyan szerepe van, hiszen nem beszélhetünk egy gyűjteményes kert esetében sem csak arról, hogy itt csak kizáról növények láthatóak. Ezekhez rengeteg madár, rengeteg rovar, denevér kötődik, amelyek ugyanolyan nagy értéket képviselnek, és pontosan ez tudja egyébként az értékét is növelni ennek a területnek, hiszen ez a rendkívül változatos növényzet, ami a hazai növénytársadalmak mellett különböző idegenhonos növények számára is egy bemutató teret jelent. Rengeteg olyan érdekes állatfajt vonz a területre, amelyeket máshol nem nagyon tudunk megtalálni, és ugye ezek a fajok egy része jelentős értékben a hordfákhoz kötődik, az elhalt ágakhoz, elhalt patörzsekhez, és ezeket is nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy számukra is élőhelyet kell tudnunk fenntartani és megőrizni.
A legtöbb arborétum, illetve a legtöbb ember talán tavasszal szeret ellátogatni arborétumokba, pontosan a virágözön miatt. Én viszont az őszt kedvelem, mert hogyha igazán szép őszünk van, és az időjárás kedvez, akkor egy olyan arborétumban, mint például a Tiszakürti, ahol rengeteg a fa és a cserje, egy gyönyörű októberbe, vagy akár még novemberbe is a lombszíneződés.
Így van, részben az őshonos fajoknak köszönhetően, részben pedig a különböző egzotikus növénynek köszönhetően a lombszíneződés az ugye szeptember végén, októberben, amikor ugye kiteljesedik, igen, csak látványos. Gondoljunk ugye a páfránytenyőre, vagy éppen a persa varázsfára, nem véletlen kapta ezt a nevet, de akár mondjuk az őshonos fajok közül kiemelve például a kecskerágót, vagy akár ugye mondhatnám a veresgyűrű somot, amelyek ősszel igen impozáns lombozatba burkolóznak, és nagyon szépen kiszínesítik a gyűjteményes kertet, és magát ugye az őshonos állományokat is, és a különböző tölgyek, van egy nagyon értékes tölgyegyűjtemény az arborétumban, ezeknél is nagyon szépen nyomon követhető a lombszíneződés, a különböző fajok ugye eltérő, időben eltérő módon színesednek, ami megint csak ugye nagyon látványos eleme, és ugye ahogy ön is fogalmazott, gyakorlatilag az emberek ugye a virágokat keresik, és ugye ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy gyakorlatilag azáltal a sajátos növényzetápolási munkákkal, amiket ugye alkalmaznak a kollégák, és ugye azzal a vegyes például a gyepekben kialakított növényzettel, amikkel találkozhatunk, itt ugye a legszárazabb időszakban is találkozunk virágos növényekkel, és ugye nem kell nekünk messzi földekről származó növényekre mutogatnunk ahhoz, hogy az ember csodát találjon. Ugye nagyon sok impozáns és nagyon érdekes őshonos növényfajunk van, amelyek a itt uralkodó mikroklíma miatt tudnak virágozni a száraz körülmények ellenére is. Így aztán szerencsére, amellett, hogy itt nagy részében vannak virágos növények, meg lehet őket csodálni. Nyilván most az ősz, ahogy egyre inkább haladunk előre az idővel, megint csak ugye nagyon sok látványosságot fog produkálni a látogatók számára.